Mértéktartás tematikus napunk zárásaként Tudatosság, mint út a mértékletesség felé címmel beszélgetést hallhatnak Perényi Zsófiával, a Tudatos Vásárlók Egyesülete alelnökével.
Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Ábrahám Katalin vagyok, és továbbá köszöntöm Rakoncai Évát és kedves vendégünket, Perényi Zsófiát, a Tudatos Vásárlók Egyesületétől. Folytatjuk a mai témánkat a mértéktartás napján, és rögtön első kérdésem az lenne Zsófiához, hogy látja, hogy a tudatos vásárlás és a mértéktartás hogyan kapcsolódik össze.
Én is köszöntöm a hallgatókat, és talán ez a legalapvetőbb témája a tudatos vásárlásnak, amikor valakinek mesélünk arról, hogy mi is ez, akkor ezt mindenképpen meg szoktuk említeni, hogy a fogyasztásunknak a csökkentése az egy kulcs momentum a tudatos vásárlás során. Azért fontos ez a dolog, és lehet, hogy már más beszélgetésekben volt erről szó, mert túlhasználjuk az erőforrásokat, többet fogyasztunk, mint amennyit a Föld el tud tartani. Lehet, hogy már a hallgatók hallottak az ökológiai lábnyom fogalmáról, ennek pont ez a lényege, hogy ez egy olyan szám, ami megmutatja, hogy mekkora lábnyomon élünk mi. Ez egy számítás, ami figyelembe veszi például a közlekedési szokásokat, a lakhatási szokásokat, energiafogyasztást, vásárlást, és az alapján kijön egy lábnyomérték. Nyilván az optimális az lenne, hogyha egy lenne ez, tehát annyit fogyasztanánk, amennyit a Föld elbír tartani, de sajnos azt látjuk, hogy a nyugati fejlett országokban ez jóval több, Magyarországon átlagosan 2 szokott lenni ez a szám, tehát mi is túlfogyasztunk, 2-szer annyit fogyasztunk átlagosan, mint amennyit a Föld el tud tartani. De nyilván vannak olyan országok, például az USA, ahol ez még nagyobb lehet, vagy vannak egyes családok, akiknél ez még nagyobb lehet, de természetesen vannak olyanok, akiknél kisebb, akik odafigyelnek. És ez azért is fontos, mert nyilván, hogyha túlhasználjuk az előforrásokat, akkor hosszú távon a Föld nem tudja eltartani ezt az emberiséget, ezt a fogyasztási szintet. Tehát ezért is fontos ezen gondolkodni, hogyha azt szeretnénk, hogy a jövő generációk is itt tudjanak élni, ne legyen a klímaváltozás probléma, optimálisan ki tudjuk használni az előforrásokat, akkor érdemes erre az egyre törekedni, és ennek egyik kulcsa lehet a tudatos vásárlás.
És ez a gyakorlatban hogyan valósulhat meg? Tehát ha én tudatosan vásárolok, akkor mi az, amire oda kell figyeljek, és mi az, amit hanyagolnom kell?
Ez egy érdekes kérdés, mert nyilván mindannyian más élethelyzetben vagyunk, máshol lakunk, más típusú házba például, a családok mérete is más lehet, tehát nyilván mindenkinek a saját életmódját kell végig gondolni, de ami nagyon fontos, ez a végig gondolás, tehát ez a tudatos vásárlásnak az egyik alapja, hogy mindig érdemes feltenni azt a kérdést, mielőtt például vásárolunk valamit, hogy tényleg van-e szükségem erre? Ezt ugye sokszor kifelejtjük, és van egy ilyen, ezt még csak elmesélem érdekességnek, van egy ilyen fogalom, ez az impulzív vásárlás, vagy impulzus vásárlás, amiről szintén lehet hallani, hogy sokszor ugye bemegyünk a boltba, és hogyha nem ilyen végig gondoltam vásárolunk, akkor a vásárlásainknak mintegy 60%-a az olyan vásárlás, amit ott a boltban döntünk el. Tehát például a polc trükkök azok, amiket szoktak említeni, olyan szemmagasságba ki vannak rakva olyan termékek, amit szeretnék, hogyha megvennénk, szépen be vannak csomagolva, esetleg ráírják, hogy akciós, és akkor ezt meglátjuk, és megvesszük. Ez egy impulzív vásárlás, pedig nem is volt rá szükségünk. Nagyon sok ilyen trükköt használnak egyes boltokban, ezt az igazán tudatos vásárlók.
Tulajdonképpen a kereskedelmi marketingnek az eszköztára, amit így felhasználnak, hogy minket befolyásoljanak arra, hogy ne csak azt tegyük meg, amit esetleg a bevásárló listára föltettünk.
Igen, és erről lehet olvasni is, nálunk is a tudatosvásárló.hu oldalon vannak erről cikkek, hogy egyrészt ugye ez a szemmagasság, amit szoktak mondani, az, hogy bemegyünk valami olyan zene szól, ami kellemes, sétálgatunk, akkor arra is lehet gondolni, hogy például nagyobb bevásárló helyeken, szupermarketekben kifejezetten nagy ugye a kocsi, amit viszünk magunkkal, erre azt mondják, hogy rossz érzés bele keveset pakolni, tehát hogy ez is úgy van kitalálva, hogy úgy érezzük magunkat jól, hogy többet pakoljunk bele. Nyilván ez egy kiemelt kérdés a gyerekes családokban, vagy a pénztáraknál rakják ki az édességet, olyan dolgokat, amiért ugye elkezdhetnek hisztizni a gyerekek, és akkor azt is megvesszük, tehát hogy vannak ezek a trükkök, és ezért is fontos végig gondolni azt, hogy mire van szükségünk, és hogyha már a bolti vásárlásnál tartunk, egy nagyon alapvető dolog, ami régen is jól működött, az, hogy írunk egy bevásárló listát, amit magunkkal viszünk. Egyébként erre már szoktunk olyan visszajelzést kapni, főleg a fiatalabbaktól, hogy de hát ilyet már nem is csinálunk, hogy viszünk magunkkal cetlit, hogy ők már ilyen telefonos applikáción írnak ilyen bevásárló listákat, de hogy ez mindenképpen segít abba, hogy tudjuk, hogy mire van szükségünk, és akkor arra tudunk támaszkodni, hogy azt vásároljuk. Ez egy nagyon egyszerű dolog, amit nagyon könnyen lehet alkalmazni, de nyilván a más típusú vásárlásoknál is, akár most kiemelném a netes vásárlás fogalmát, ami szintén egyfajta ilyen ajándékozási élményt nyújt sokaknak, azért mondják, hogy nagyon könnyen rá lehet szokni a netes vásárlásra, hiszen várjuk a csomagot, érkezik a csomag, szeretünk rendelni, de hát nyilván ezt is úgy érdemes, hogy azt vegyük meg, amire szükségünk van, és itt ugye kiemelném azt, hogy olyan helyről, ami megbízható, tehát érdemes körbenézni a webáruházak között is, hogy olyat válasszunk, amit sokan használnak, és hogyha esetleg valami fogyasztói panaszunk van, akkor legyen ügyfélszolgálat, legyen kapcsolat, ahol ezt lehet nekik jelezni, tehát ez is fontos dolog most már, hogy a neten is érdemes tudatosnak maradni.
Igen, én arra emlékszem, mértéktartás, hogy a gyerekkoromban kaptunk egy tábla csokoládét, akkor abból minden alkalommal egy, maximus két kis szeletkét lehetett megenni. És ez a gyerekkoromban nekem különösen nagy lemondást jelentett. Az öcsém az nagyon jól be tudta osztani, tehát neki semmiféle konfliktus nem jelentett. De ha most arra gondolok, hogy mai gyerekek, ha kapnak egy tábla csokoládét, akkor már messze nincs meg ez a fajta mértéktartás, hanem adott esetben addig eszik a csokit, amíg el nem fogy. Hát sokkal nehezebben szokják meg azt, hogy mértéket kell tartani. Úgyhogy nem tudom, hogy nem mint kisgyerekes anyuka, hogy ezt hogy látod, hogy tudod, hogy lehet gyerekkorban is már erre a mértéktartásra így a mai kor szellemben rászoktatni a gyerekeket.
Hát nyilván teljesen más kép nőnek föl a mai gyerekek, ezt tudjuk, és igen, tehát hogy mások a lehetőségek, ha már csak így az édességekről beszélünk, vagy akármilyen játékról, tehát szerintem ebben is nagyon nagy különbség van, ugye, hogy most az a probléma, hogy elhalmoznak minket a játékok, és akkor hogyan tudjuk ezt élhetővé tenni a gyerekek számára, hogy ne csak tárgyak között nőnek föl, erről elég sok szülői csoportba szoktak gondolkozni. Amit látunk, hogy mindenképpen fontos a környezeti nevelés, ezt ugye már egészen kicsiknél óvodáskorban is elkezdik. Vannak olyan olyan dolgok, amiket nagyon szeretnek csinálni, ez a kertészkedés például, ezt látom én is, hogy mi is nevelgetünk szamócát, és akkor le lehet szedni, ami megtermed, de hogy az oviban is van kis kert, akár a szelektív gyűjtés, nekik már egy olyan dolog lesz, amibe felnőnek, tehát nem újdonság, hogy van szelektív kuka, hanem már így gyűjtik mindenhol a hulladékot, tehát hogy vannak olyan dolgok viszont az életükben, ami már egészen kisgyerekkorban el fog kezdődni, és nyilván amire fel tudjuk hívni a figyelmüket, és ez már azért kicsit nagyobbnak kell lenni, hogy ami nagyon szennyez, azt el kell magyarázni, tehát például téma szokott lenni a repülés, ami kifejezetten környezetszennyező, ugye, és itt volt az utóbbi években egy ilyen anomália, hogy nagyon olcsók ugye a fapadós jegyek, de hát kifejezetten környezetszennyező, és amit látok, hogy például ilyen kicsi korban nagyon szeretik a vonatokat, szóval szerintem vannak ilyen egyszerű dolgok, amiket meg lehet nekik mutatni, hogy mennyire szuper elvonatozni valahova, és akkor elmagyarázni, hogy ez sokkal jobb választás, mint mondjuk, hogyha repülünk. Meglátjuk, hogy hogyan alakul ez, de amit még szintén látunk, hogy azért már a tinédzserek körében van egy kritikus csoport, tehát hogyha klímatüntetésekre gondolunk, akik már látják a problémákat, és ezt mindig el szoktuk mesélni, hogy mi is nagyon meglepődtünk, amikor láttuk, hogy 16-18 éves fiatalok fogyasztás csökkentés táblával tüntettek az utcákon, tehát hogy az is látszik, hogy ennek a generációnak nagyon fontos lesz az a kérdés, hogy a klímaváltozás ellen tegyünk, hiszen az ő életükben ez egy nagyon komoly probléma lehet, és reméljük az iskolákba, óvodákba kapnak majd annyi alapismeretet, amire tudnak majd építkezni.
Itt hadd kérdezzek bele, ez én nekem is dilemma, az utóbbi fél évben, ahogy én is láttam ezeket a tüntetéseket, és láttam, hogy a törzsgárda a legújabb generációt a gay közül került ki. Nekem is vannak ehhez a generációhoz tartozó gyerekeim, két nagy lányom, akik szintén tevőlegesen hívei, támogatói a teremtett világ védelmének. De azért hagyd kérdezzem már meg, és akkor mind a kettőtöket, hogy egyébként mit tapasztaltok, mert nyilván ebben a generációban van egy, mint minden fiatalabb generációban, van egy adag lázadási hajlam, amikor szeretik azt kimutatni, hogy nekik is van önálló véleményük, és ezt általában olyan ügyekkel szemben vagy mellett szeretik kimutatni, ami egyébként valóban támogatásra szorul. Viszont azt nem tudom, az én két gyerekemen mondom, látom, hogy tenni is készek érte, de hogy ez általában mennyire jellemző a mostani 20-25 éves generációra, mert nyilván eredményt, igazi eredményt majd azoktól tudunk várni, akik tenni is készek azért, hogy a teremtett világot megőrizzük a unokáinknak, dédunokáinknak. Hogy látjátok, hogy tenni is készek érte?
Nem tudom, ki kezdje, de hogy amit mi csinálunk most, hogy igyekszünk tanulni erről a generációról, mert hogy ami látszik, hogy a fogyasztási szokásaik is teljesen mások, mint mondjuk a felnőtt generációnak. Tehát ez most egy ilyen kutatási terület, hogy ők hogyan fogyasztanak, és mi alapján döntenek, és ide nagyon kapcsolódik például az online felületeknek a használata, és arról pont olvastam most én is, hogy nagyjából négy csoportra oszthatóak a fiatalok, és van egy csoport, akiket lehet nevezni ezeknek a forradalmároknak, vagy hát nem ezt a szót használják, de hogy a lényege ez, hogy akik többet szeretnének tenni, és az látszik náluk, hogy ők azok, akik még könyvet olvasnak, és mondjuk szeretnek kimenni a természetbe, vagy fontos nekik, hogy a családdal időt töltsenek. Tehát, hogy van egy ilyen csoport a körükbe, és abban a cikkben, amit olvastam, abban azt írták, hogy valószínűleg ők lesznek a jövő vezetői. Most ezt így látják. Tehát, hogy azért az látszik, hogy nem az egész generáció az, aki tenni szeretne, meg tudatosan gondolkozik, de hogy van egy egy részük, akiknek ezek a régi értékek fontosak, és valószínűleg ők lesznek azok, akik majd változásokat indíthatnak el. Szerintem ami nagyon nehéz, és ami miatt mi nagyon sokat olvasunk róluk, hogy kommunikálni is teljesen máshogy kell velük, tehát hogy már a csatornákat is teljesen máshogy használják, mint mi. Mi ugye még cikkeket írunk, nem tudom, kiküldünk e-maileket, hírlevelet, ezzel már más korosztályt tudunk megszólítani.
Hát én mondjuk nekem ezzel a legfiatalabb korosztállyal nincs annyira közvetlen tapasztalatom, de az biztos, hogy minden generáció más, és másképpen lázad. Az egy jó dolog, hogyha ez a környezet, ami erőlteti és sugallja a mértéktelenségre, bíztat, hogyha vannak olyanok, akik ennek az ellen reakciójaként tudatossággal rá lehet venni őket erre a mértéktartásra. Ide kapcsolódik az a kérdés is, hogy látjátok, hogy ez a most már több mint egy éve tartó járványhelyzet, ez kedvezette a mértéktartásnak.
Erről még egyébként nem olvastam kutatásokat, de talán amiről már kicsit múltkor beszélgettünk, hogy ami mindenképpen látszott, hogy például az élelmiszerfogyasztásban a rövid ellátási láncok, tehát a közvetlenül a termelőtől vásárlás, az megerősödött, ami valószínű ennek köszönhető, azért arra mindenki emlékszik, hogy amikor hirtelen berobbant az első hullám, és nagyon gyorsan voltak a lezárások, akkor nagyon sokan akartak rendelni élelmiszert, és még a rendelés sem működött, mert ugye beteltek a kiszállítási lehetőségek, és azt láttuk, hogy ez, meg talán az, hogy sokan keresték az egészséges élelmiszert, segített abban, hogy többen végig gondolják, hogy honnan érdemes ezt beszerezni, és közvetlenül a gazdától rendeltek akár a közösségi gazdaságokon belül, amiket múltkor említettünk, hiszen ott egy kinti átadási pont volt, minden héten ugyanúgy jöttek a gazdák, gyakorlatilag be tudtuk tartani a távolságot, jött egy család, átvette az élelmiszert, és ment is tovább, tehát hogy higiéniai szempontokból ez nagyon biztonságos volt, de hogy több gazda, aki házhoz szállít például, azt tapasztalta, hogy nagyon sokan kerestek tőlük élelmiszert, tehát hogy ez mindenképpen látszott. Erre nincsen adatom, de szerintem így az ismerőseim körében azért sokan említették a ruhavásárlást, hogy azért az visszaesett, és hogy kicsit végig is gondolták, hogy tényleg miért szoktunk ennyi ruhát vásárolni, amikor ebben az évben alig használtunk otthon csak azt, amiben el voltunk, és nem volt szükség sok mindenre. Tehát szerintem inkább ebben segíthetett, hogy végig gondoljuk azt, hogy mire van szükségünk, ugye amiről beszélgettünk, ez pont a témához kapcsolódik. Látszott azért ugye a tisztítószervásárlás, az nyilván egy olyan téma volt, ami előkerült, hiszen mindenki fertőtleníteni szeretett volna, de szerencsére pont nálunk a Tudatos Vásárlók Egyesületénél futott az Ökokör program, ez a Tiszta Otthon Ökokör, ahol háztartási tisztítószereket próbálnak ki a résztvevők, és náluk például azt láttuk, hogy a járvány ellenére nyitottak voltak az alternatív szerekre, az ökocímkés szerekre, tehát hogy én úgy látom, hogy azért sokan végig gondolták a fogyasztási szokásokat, és talán ez segített. Ugye itt ez egy nagy kérdés, amit most mindenki föltesz, hogy ez ki fog-e tartani, vagy innen folytatjuk ugyanúgy, mint előtte. Meglátjuk erre.
Esetleg a sok elhalasztott vásárlás egy dömpingbe fog átcsapni. Én egyébként a nyugdíjasok körében azt láttam, hogy miután nem volt célszerű boltokat járni, ezért nagyon sokan sokkal kevesebbet vásároltak, mint korábban, és valahogy rá is jöttek arra, hogy nem kell minden nap vásárolni menni. Tehát nagyon jól lehet élni az életet anélkül is, hogy minden nap elmenni vásárolni, és akkor ugyan a eltervezett dolgokon kívül valóban sokszor mást is megvesz az ember, spontán, impulzív módon, és akkor ez most úgy kialakult, hogy hát ez egyáltalán nem létkérdés, hogy naponta elmenni a boltokba, és megvenni sok olyan dolgot, amire nem is igazából van szükség. A másik az meg valóban, tehát azt én tapasztaltam, hogy amire nem volt idő korábban a háztartásunk belül, azt most ez a járványhelyzet, tehát mindent átoltatik, ki lehetett takarítani, és nem csak kitakarítani, hanem nagyon sokan arra is felhasználták ezt az időt, hogy szelektáltak. Tehát a lakásban lévő akár papírokat, akár különböző felhalmozott még ruhákat és tárgyakat is, tehát végig nézték, hogy mi az, ami felesleges, mi az, amitől meg lehet szabadulni, hasznosabb helyekre eljuttatni. Úgyhogy ez így, mondjuk, ha sokáig tartana ez a helyzet, akkor az a veszély állna fenn, hogy már nem lehet tovább folytatni, mert már minden ilyen jellegű munkának a végére értek. De én azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy kicsit segíthetett, hogy tényleg felülvizsgálni azt, hogy mi az, ami szükséges, és mi az, ami meg elhagyható.
Hát és a másik, ami nagyon sokaknál felmerült, bár lehet, hogy ti egyébként is főztetek, de hogy a főzés kérdése, ez is egy ilyen érdekes téma, hogy hirtelen ugye otthon volt az egész család, minden nap, és egyre többet kellett főzni. Emlékszem, amikor például nem lehetett ugye élesztőt kapni, mert mindenki kenyeret sütött, és ez egy ilyen mozgalommá vált, hogy akkor hol vannak a legjobb kenyérreceptek, tehát hogy nagyon sok olyan dolog visszajött, ami kicsit kikopott a rohanó mindennapokba, de azt láttuk, hogy emiatt a kényszerű otthonlét miatt újra kipróbálták az emberek, tehát ez ebből a szempontból is egy elég érdekes időszak volt, és talán amiről még szoktunk beszélgetni, és szerintem egy nagyon fontos része ennek a maga a lelki oldal, tehát hogy végig gondolni azt, hogy mi az, ami fontos számunkra, talán a járvány az segített ebben, és szerintem azért sokak ráébredtek abba, hogy nem a fogyasztás az, ami boldogít, vagy a vásárlás, hanem mennyire fontos az, hogy egészséges a család, hogy együtt tudunk lenni, tehát ezek a dolgok, amik talán egy kicsit most újra felértékelődtek, vagy legalábbis tudatosultak az emberekben.
Igen, lenne egy kérdésem, ami ehhez kapcsolódik, Kati, bocsáss meg. Ugye most bele helyezkedtünk a járvány okán egy olyan állapotba, amikor önkéntelenül elindult egy egészségesebb fogyasztási irányba az emberi civilizáció. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy részben a globális közgazdasági elvek, részben a nemzetgazdaságnak az érdekei itt Magyarországon is, azt halljuk, azt diktálják, hogy a gazdasági növekedés új erőre kapjon, márpedig a gazdasági növekedés egyik forrása a fogyasztásnak az élénkítése. Ugye mindenki azon drukkol, hogy minél előbb visszatérjen az emberiség, meg akár a magyarországi társadalom egy járványt megelőző fogyasztási szintre. Nyilván azzal ebben a környezetben kevéssé, ja, és akkor még arról nem is beszéltem, bocsánat, hogy ugye a kereskedelmi marketing az egyfolytában ontja magából a fogyasztásra buzdító üzeneteket, Ebben a helyzetben nyilván azzal nem tudjuk magunkat áltatni, hogy ezek a gyakorlatok, ezek a kutatások, amikről te az előbb, Zsófia, beszéltél, amik egyébként általunk nagyon szeretett és nagy örömmel fogadott kutatások, jelenségek, történések, hogy ezek vajon le tudják-e győzni, rosszul mondom, azt biztosan nem tudják, hogy legyőzik, de hol tudja megtalálni azt a részt ez a mozgalom, ami azért valamilyen hatással csak lehet, ha rövid távon nem, de közép, meg inkább hosszú távon, egészen addig eljutva, ami most talán nyilván csak egy leányálom, hogy eljutunk odáig, hogy mindez a csatornák, amiket én az előbb felsoroltam, tudomásul veszik, hogy a mértékletesség és a teremtett világ kihasználásának a visszafogása az az emberiség közös érdeke, és csak eljutunk odáig, hogy a gazdaság minden szereplője elkezd így viselkedni. Még egyszer mondom, tudom, hogy ez most teljes rózsaszín leányálom, de nyilván ti azért teszitek ezt, mert amit tesztek, mert hisztek abban, hogy azért legalább valamennyire, akár rövid távon is tudjátok az eseményeket, történéseket ebbe az irányba befolyásolni.
Igen, ez egy érdekes kérdés, és ebben is külön mozgalmak foglalkoznak, mert ugye szoktuk mondani, hogy fenntartható fejlődés, de ennek is van kritikája, hiszen már a fejlődés nem lehet fenntartható, hiszen nem ott tartunk az erőforrás használattal, és ugye Magyarországon is létezik már ez a nem növekedés mozgalom, ami pont erre hívja fel a figyelmet, hogy nem az a cél, hogy folyton növekedjünk, hanem hogy megtaláljuk azt a szintet, amin tudnánk sokáig élni. Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés. Nyilván mi így a Tudatos Vásárlók Egyesületén, amivel foglalkozunk, az a helyi megoldásoknak a népszerűsítése és a közösségi megoldásoknak a népszerűsítése. Amit szoktak tőlünk kérdezni, hogy miért csináljuk ezt, hogy mi hiszünk abban, hogy minden egyes ember, amit tesz, az összeadódik. Ennek is vannak ugye kritikái, de hogy mi tényleg azt látjuk, hogy ezek a közösségi programok, például az ökokör, közösségi mezőgazdálkodás olyan fogyasztási megoldásokat kínálnak, amik tényleg működnek, tehát hogy tud akár száz család egy helyi gazdától vásárolni, vagy tudnak közösen családok tisztítószereken spórolni, akár közösen zöld megoldásokat rendelni. Tehát nyilván azt látjuk, hogyha ezekre megnő a fogyasztói érdeklődés, akkor remélhetőleg a cégek is követni fogják, és azért ez látszik, hogy mindenhol megjelennek az ökocímkés termékek, a biotermékek már Magyarországon is egyre inkább megjelennek a polcokon, azért emlékszem, amikor nem tudom, 10-20 éve Németországban így néztük, hogy mennyi ökocímke, mennyi biotermék, mindenhol üveg, szelektív hulladékok, tehát azért mi ettől még nagyon távol álltunk, de hogy talán most már Magyarországon is érzik azt a vállalatok, hogy van erre igény, és vannak olyan fogyasztók, akik ezt keresik. Nyilván fogyasztóként mi mondjuk technológiákra, különböző, nem tudom, gyártási módszerekbe kevésbé tudunk közvetlenül hatással lenni, de hogy amit mi szoktunk mondani, hogy a pénzet szavazat, a vásárlásainkkal ki tudjuk fejezni azt, hogy mit szeretnénk, tehát hogy egyrészt azt, hogy mit támogatunk, és azt is el szoktuk mondani, hogyha nem veszünk meg mondjuk egy olyan sportcipőt, amiről tudjuk, hogy nem tudom, gyerekmunkásokat dolgoztattak, vagy olyan körülmények között vannak a varrónők, hogy mi nem szeretnénk támogatni, akkor azt is, hogyha elég sokan vagyunk, és elég sokan csináljuk így, akkor meg fogják érezni a vállalatok és a cégek is, tehát reméljük, hogy ez a fogyasztói nyomás azért érezhető lesz majd egy magasabb szinten is, nem csak a közösségi szinten, hiszen nem mindenki tud, nem tudom, tanyára költözni és önellátással foglalkozni, tehát azért az egy kisebb csoport, de hát ha ez itt tovább tud gyűrűzni más szintekre is.
Még visszatérnék ahhoz a témához, amikor említetted, hogy ugye a járvány elején nem lehetett élesztőt kapni. Ez is egy nagyon rossz fogyasztói szokás szerintem, de ugye ez az első hullámnál volt tapasztalható, hogy az volt az első reakció, hogy az emberek elkezdtek vadul felhalmozni, élelmi, tehát tényleg a tavaly márciusban, március végén hát üresek voltak a tartós élelmiszereknek a polcai, és aztán szerencsére, mikor jött már a második meg a harmadik hullám, akkor már ez a fajta felhalmozási roham elmaradt, mert de ezt megtapasztalható ünnepek előtt is, hogy valami olyan őrült bevásárlásba kezdenek az emberek, mintha éhen halnának az alatt a három nap alatt, amíg nincs nyitva üzlet, hogy ezen is nagyon nehezen lehet változtatni ezen a fogyasztási szokáson, és ez is valahogy a mértéktelenséggel függ össze, és aztán ennek következménye a sok az élelmiszerpazarlás és a sok lejárt szavatosságú termék, amit aztán kidobálnak az emberek.
Igen, erről is kétféle vélemény van. Egyrészt ugye sokan mondták, hogy nálunk ennek vannak mondjuk szociológiai vagy kulturális okai, tehát hogy azért mondjuk nem bízunk annyira egyes bejelentésekben, tehát hogy erről is vannak ugye különböző összehasonlítások, hogy egyes népek mennyire bíznak a vezetőinkbe, és azért Magyarországon az megjelenik, hogy mondjuk nem bízunk, vagy ugye azért még elég sokan élnek, akik megtapasztalták azt, hogy milyen az, amikor nem lehet a boltokba hirtelen vásárolni. Tehát, hogy mondták azt, hogy ez is egy oka volt, de hát nyilván a másik oka meg az, hogy igen, fogyasztunk minden gondolkodás nélkül. Erről is nagyon sokat szoktunk beszélni, akár a karácsony előtti időszakban, és ez kicsit megint visszakapcsolódik oda, hogy megtaláljuk-e mondjuk a mondani valóját az ünnepeknek, vagy akár egy ilyen időszaknak, tehát hogy szerintem ezért is fontos, hogy akár itt a rádióban erről van beszélgetés, mert talán ez segít végig gondolni ezeket a folyamatokat, és ez segít abban is, hogy tudatosabban vásároljunk, tehát hogyha már tudjuk, hogy mi a fontos nekünk, és miért nem fontos mondjuk az, hogy rengeteg mindent vegyünk, aztán csak mondjuk kidobjuk, tehát itt bejön az élelmiszer hulladék kérdése, hogy Magyarországon azt mondják, hogy a évi élelmiszer hulladék mennyisége az 65 kiló, háztartásonként azért az nagyon sok. Igen. És hogyha ezeket végig tudjuk gondolni, akkor az azért segít abban, hogy máshogy tegyünk, és még azt is látom, hogyha értékeljük azt, amit veszünk, tehát hogyha mondjuk közvetlenül a gazdától veszek, tudom, hogy neki mennyi energia volt megtermelni, esetleg még ugye többet is fizetek érte, tehát nem annyit, mint mondjuk egy hipermarketbe, tehát hogy még nekem is érték lesz, akkor sokkal kevésbé dobom ki, hiszen hirtelen értéke lesz az élelmiszernek, vagy értéke lesz egy tárgynak, tehát hogy ez is egy fontos kérdés, hogy a nem tudom, fröccsöntött kínai műanyagnak nincsen értéke, és emiatt megvesszük, kidobjuk, és nem is gondolunk arra, hogy ez mit jelent, tehát hogy ez is egy ilyen fontos kérdés.
Okozunk vele. Egyébként a múltkori adás kapcsának ezek közösségi fogyasztás, tehát élelmiszerbeszerzésnél nem tudom, hogy te is úgy látod, de az inkább a gyerekes családoknak nagyon jó, mert egy egyedülálló nyugdíjas ezzel kevésbé tud élni, és nem tudom, hogy gondolkodhatok-e azon, hogy ebbe az irányba hogy lehetne ezt továbbfejleszteni.
Igen, ez egy fontos kérdés. Amit látunk, hogy nálunk is a közösségekben vannak olyanok, akik összeállnak, tehát mondjuk ketten-hárman közösen rendelnek egy gazdától, és ezt megosztják, de azt is szoktuk mondani, hogy minden élethelyzet kérdése, tehát hogyha valaki nem egy közösségi gazdaság tagja, de mondjuk a zöldséget gyümölcsöt piacon veszi meg közvetlenül a termelőtől, akkor már nagyon sokat tesz. Tehát, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és mi is szoktuk mondani, hogy nincsen egy jó megoldás, hiszen annyira más, hogy élünk, annyira máshol tartunk, akár a környezet tudatosság szintjén, hogy mindenkinek más a megoldás, de hogy mindig érdemes a jobbra törekedni. Tehát, hogyha mi mondjuk egyedülállóak vagyunk, volt olyan ismerősöm, aki sokat utazik, nem tud minden héten elmenni a zöldségért, akkor is érdemes mondjuk megkeresni azt a termelőt, akitől tud rendelni, vagy azt a piacot, ahol igazi termelők vannak, és nem a nagybaniról érkezett árut árulják, vagy egy olyan boltot, ahol találhat helyi termelőktől érkező termékeket, tehát hogy mindig van egyen jobb megoldás, és hogy ez ami nagyon fontos, hogy mi Tudatos Vásárlók Egyesületénél igyekszünk nem kritizálni, hanem támogatólag hozzáállni. Mindenki másban tud zöldülni, mással tud hozzátenni azért, hogy kicsit előrébb lépjünk, és szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, hogyha valakinek van egy ismerőse, akinek segíteni szeretne, nem az a megoldás, hogy megmondjuk, hogy hogyan kéne neked csinálnod, hanem az, hogy megtaláljuk közösen azt a megoldást, ami neki egy járható út, és amivel ő kicsit környezettudatosabban tud élni.
Hát igen, meg tulajdonképpen a példamutatás azzal, tehát a jó példáknak a hangsúlyozásával kedvet csinálni másoknak is, hogy ez működik, és ezzel jól lehet gazdálkodni. Az mindig azt mondják, hogy sokkal hatásosabb, mint a direkt felszólítás. Hát lassan úgy érzem, hogy végére érünk a adásidőnknek. Természetesen most sem használtuk ki a témának minden vetületét, tehát csak azt tudom mondani, hogy ezt még folytatni fogjuk, és folytatni kell ezt a témát, mert még nagyon sok mindenről nem beszéltünk, ami ide tartozna, tehát a nagy rohanás, birtoklás helyett lassítani kell, és ez az élet minden területén, de majd ez egy következő adásnak lesz a témája. Nagyon szépen köszönöm mindnyájatoknak, hogy rendelkezésünkre álltatok, és beszélhetünk ezekről a fontos dolgokról, és ígérem, hogy lesz folytatása. Köszönöm szépen, és köszönöm a rádióhallgatók figyelmét is.
Tudatosság, mint út a mértékletesség felé címmel beszélgetést hallhattak Perényi Zsófiával, a Tudatos Vásárlók Egyesülete alelnökével. Kedves hallgatóink, a mértéktartásról szóló tematikus napunk véget ért. Köszönjük a figyelmüket!